Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva énekeljük 42. Zsoltárunk első versét. A 42. Zsoltár első versét fogjuk énekelni. Ez így kezdődik, mint a szép híves patakra. Helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmainkat hirdetem. Szerdán délután 5 órától Pácem ifi órát, este 7 órától kóruspróbát tartunk. Csütörtökön délelőtt 10 órától gyülekezeti bibliaóra lesz, délután 5 órától mindhárom csoportban, óvodás, alsós és felsős gyermekeink számára egyaránt gyülekezeti hittanórákat tartunk. Pénteken 17 órától Agnus, 18 órától Juvenis ifi óra lesz. Szombaton 10 órától konfirmációi órát tartunk. Vasárnap 10 órától ünnepi istentiszteletet, vele párhuzamosan gyermekistentiszteletet tartunk, és kisgyermekmegőrzést is vállalunk. Hirdetjük a testvéreknek, hogy Rátkai Gábor presbiter testvérünk gyászisten tisztelete a jövő hét vasárnapi istentiszteletet követően lesz itt a templomban. A gyászoló család, gyülekezetünk elnöksége és presbitériuma szeretettel hívja és várja a testvéreket a szertartásra. Előzetesen 2 programra hívogatunk. Házaspárjaink számára csendes délelőttöt tartunk, március 8-án, szombaton, délelőtt 9:30 órától a templomban. Szőke Attila és Szőke Etelka, református lelkész házaspár és lelki gondozók fognak előadást tartani közöttünk, Beszélgessünk a házasságunkért címmel. Az alkalom ideje alatt gyermekmegőrzést vállalunk. Jelentkezni a hazasparok.pkr@gmail.com e-mail címen lehet, amelyet megtalálunk az alkalom plakátján, a gyülekezeti Facebook csoportunkban és a honlapunkon is. Szeretettel hívjuk a jegyes és házas párjaink mellett mindazokat, a házasság előtt álló fiataljainkat, akit érdekel ez az előadás. Az alkalommal kapcsolatos kérdéseinkkel Hoppál Terebesi Rékához vagy Takácsné Takaró Mónikához fordulhatunk. Hirdetjük, hogy március 21-én, pénteken este 6 órától a templomban előadást hallunk az internet világából érkező, a gyermekeinket, unokáinkat veszélyeztető tartalmakról, azok káros hatásairól és az ezek elleni védekezés lehetőségeiről. Az előadást Tóth Dániel pszichológus, a Károli Gáspár Református Egyetem tanára fogja tartani, aki 4 gyermekes édesapa. A konfirmációi korosztálytól kezdődően mindenkit szeretettel hívunk és várunk erre a fontos alkalomra. Presbitériumunk összeállította és múlt heti ülésén elfogadta gyülekezetünk 2025. évi választói névjegyzékét. Egyházi törvényeink értelmében 2 heti közszemlére kitettünk belőle 4 példányt ide elém az Úr asztalára. Névjegyzékünkben mindenki szerepel, aki 2024. évben befizetett egyház fenntartói járulékot. Egyházunk törvényei értelmében egyháztag az, aki rendszeresen részt vesz a vasárnapi istentiszteleteken, él az úrvacsorai szentségekkel, és hordozza az egyházközség anyagi terheit egyház fenntartói járulék befizetésével. Ők szerepelnek a választói névjegyzékben. Ma és jövő héten vasárnap az Isten tiszteletek után módunk van ellenőrizni, hogy benne vagyunk-e a névjegyzékben. Aki befizetett egyház fenntartói járulékot 2024-ben, de esetleg nem szerepel a neve a nyilvántartásunkban, kérjük jelezze ezt a lelkészi hivatalban. Hirdetem, hogy presbitériumunk tagjaiból megalakult az Úrkúti Intézőbizottság, amely azt a feladatot vállalta, hogy a közel 10 esztendeje használatban lévő belső tereit tekintve festésre, néhány területén műszaki felújításra szoruló Úrkúti épületei munkálatait megtervezze és kivitelezze. A helyszíni bejárás során a felmérés megtörtént, a feladatokat összeírtuk, többszöri tanácskozást és egyeztetést követően célunk, hogy a munkákat idén tavasszal elkezdhessük. Kérjük a testvéreinket, hogy akik tehetik, céladományukkal támogassák Úrkúti konferencia telepünk renoválási és festési munkáit. A lelkészi hivatalban történő befizetéssel tehetjük ezt meg, vagy átutalással. Segítségüket előre is köszönjük. A presbitérium döntése értelmében ma gyülekezetünk korábbi lelkipásztora, néhai Takaró Károly lelkipásztor úr egy igehirdetését fogjuk meghallgatni felvételről. Most pedig a kórus szolgálatát hallgassuk meg.
Magasztaljuk szolgálatát.
Magasztaljuk mi is a mi Urunkat. Helyünkön maradva énekeljük 249. számú dicséretünket. A 249. számú dicséretet fogjuk végigénekelni mind az 5 versével. Az első vers így kezdődik. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Az ige hirdetésére és annak meghallására készülve hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt, így. Drága szerető mennyei édesatyánk, dicsőítünk, magasztalunk és áldunk azért, mert jó vagy. Köszönjük, hogy ma reggel is felvirradt áldott szép napunk. Köszönjük neked megtartott életünket, és azt, hogy ma is eljöhettünk szent hajlékodba, szeretett templomunkba. Hisszük, hogy mára is elkészítettél számunkra egy csodálatos üzenetet, hogy meggazdagodva mehessünk majd haza. Köszönjük, hogy színed előtt lehetünk most mindnyájan. áldunk jelenlétedért. Köszönjük neked, megváltó Urunk Jézus Krisztus, hogy ígéreted szerint, igédben és szent lelkedben ott vagy, ahol a téged kereső emberek összejönnek. Tudjuk, hogy a keresést is te ébreszted a szívünkben. Te oltasz belénk vágyat a te szent személyed után, hogy még jobban megismerhessünk téged. Ajándékozz meg minket ezzel a vágyjal. Engedd, hogy veled találkozzunk itt most. Segíts, hogy az emberi szó mögött felismerjük a te hozzánk szóló igédet, azt az igét, amellyel a világot teremtetted, és amivel az életünket is egészen újját tudod formálni. Köszönjük, hogy úgy jöhetünk, amint vagyunk, és bizony úgy kell folytatnunk, Urunk, hogy sok bűn alatt. Bocsáss meg mindazt, amivel az elmúlt napokban vétkeztünk ellened és egymás ellen. Olyan szomorúan tapasztaljuk, hogy csak ugyan készek vagyunk minden parancsodat megszegni, és képtelenek vagyunk a magunk erejéből egyet is azok közül megtartani. Köszönjük, hogy te teszel erre képessé minket. Támasz vágyat a szívünkben, akaratod megismerésére és cselekvésére. Szent lelkeddel tégy minket képessé arra, hogy a te akaratodat cselekedjük. Kérünk, szólíts meg most minket személyesen. Engedd, hogy azt értsük meg az igéből, amit nekünk mondani akarsz. Tisztogasd, gazdagítsd kegyelmesen életünket és hitünket. Szentlélek, Isten, hívunk téged magunk közé. Jöjj és fúj. Amen. Most foglaljunk helyet.
Szeretteim, Istennek az a szent igéje, melynek alapján Isten szent lelkének segítségével. Mi Urunk üzenetét kívánom közöttetek hirdetni, megírva található a Máté írása szerint való szent evangélium 5. fejezetében, a 6. versben: boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Valamint a János evangélium a 18. fejezetében, a 37. versben eképpen: én azért születtem és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról, mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Eddig az ige. Kedves atyám, fiai! A boldog mondásoknak eddig nagyon szép igéjét hallottátok, valamint Jézus Krisztusnak a bizonyságtételét is, amelyik ezzel az igével szorosan összefügg, amelyet Pilátus előtt mondott el a ma nehéz időkben, a kihallgatásokon. Az, hogy éhezni és szomjúhozni az igazságot, mert ezek boldogok, ez nem könnyen elfogadható a közönséges halandó ember számára. Általában már maga ez a szó, hogy éhezni, és ez a szó, hogy szomjúhozni, nem hangzik kellemesen nékünk. Nem szeretünk mi sem éhezni, sem szomjúhozni. Az éhező és a szomjúhozó ember nem nagyon tudjuk elképzelni, hogy boldog ember is lehetne, vagy lehet. Pedig az éhség és a szomjúság érzete az egészségnek a jele. Csak az egészséges emberek éheznek meg és szomjúhoznak. A telített emberek, mert vannak ilyenek is manapság is sokan, azok, akik már semmire sem vágynak, akik megcsömörlöttek már az élettől. Talán túl sokat habzsoltak belőle. Elrontották a gyomrukat. Elrontották az egész életüket. Ezeknek az embereknek már semmi sem elég jó, mert túl kik vannak az életnek a javaival. Manapság is sokszor találkozunk emberekkel, akik arra panaszkodnak, hogy szinte unják az életet, mert már semmi sincs, ami érdekelni őket. Ők már mindent megízleltek, ami jó ebből az életből, sőt, túlságosan duskáltak is benne. Ezek a megcsömörlött emberek, akik nem éheznek, nem szomjúhoznak, és nem is éhesek, és nem is szomjasok semmire. Ez egy olyan általános jelenség manapság, szinte korunk betegsége is lett ez a beteltség. Én figyelem a mai gyermekeket, a mai fiatalokat, hogy fumigálják, hogy válogatják az elégtett jobbnál jobb dolgokat, mennyire nem találnak semmiben örömöt. Az óvodából hazaérkező gyerekek arról beszélnek, hogy csokoládé öntettel kaptunk valamit, de nem ettük meg, ott hagytuk. És szinte többet visznek vissza, mint amennyit eléjük hoznak, és ilyenkor eszembe jut az én gyermekem. Eszembe jutnak azok a szép nyári reggelek, amikor szalonnával és kenyérrel a kezünkben milyen boldogok voltunk. Eszembe jutnak azok az aratászi lebbencs levesek, amelyet elkértünk az aratóktól, hogy mi is jó ízűen elfogyasszuk ott kint a mezőn, kint az aratásban. És eszembe jut, hogy mi mindig erősek voltunk. Mezítláb jártunk, és boldogok voltunk, és éhesek. És szomjúhoztunk, és éheztünk, és megelégítettünk. És Isten kegyelméből erősek maradtunk. Van ebbe valami különös dolog, hogy manapság, mintha kiveszőben lenne az ilyenfajta élet. Olyan szomorúan hallom, hogy a katonaságnál állapítják meg, hogy a ma felnövő ifjúság kondíciója, fizikai erőnléte nem felel meg az átlagnak. Hogy erőtelenek ezek a mai fiatalok. Mert válogatnak, mert beteltek. Mert nem próbálta meg őket az élet. Az étvágytalanság, szeretteim, mindig valamilyen fajta gyengeségnek, vagy erőtelenségnek, vagy betegségnek az előírneke. Minden betegsége kicsit azzal kezdődik, hogy étvágytalanokká válunk. És ez mindig komoly figyelmeztetés, hogy orvosra van szükség. Sürgő segítségre van szükség. Vannak lelki értelembe vett étvágytalan emberek is, akik lelkileg étvágytalanok. Akik megcsömörlöttek a különféle tudományoktól, akik kiábrándultak a különféle elvekből, politikai vagy társadalmi tudományokból, amelyel traktálták és amelyel teletömték őket, akik csalódtak, akik irtóznak már bármiféle új eszmétől, vagy annak a befogadását. Ezek a megmérgezett lelkű emberek, akiknek a lelke telve van már ilyen mérges toxinokkal, szellemi és lelki mérgező anyagokkal, lelkileg megcsömörlött, lelkileg meghasonlott, megundorodott emberek járnak és élnek közöttünk. Nem egyel találkoztam szinte naponta. Ez nem véletlen dolog. Testvéreim, ha tartóssá válik az étvágytalanság, bekövetkezik az éhen halás. Egészen természetes, egészen magától értetődő módon. Az elmúlt héten egy nagyon szomorú temetést végeztem. Egy élete teljében lévő férfi testvéremet kísértem el az utolsó földi útra a vigasztalás evangéliumával, aki éhen hal. Nem azért, mert nem volt mit ennie. Hiszen a szerettei, a felesége, a gyermekei a csillagokat is lehozták volna számára. A legjobb falatokat is, amit elsóhajtott, amit megálmodott, mindent elé raktak volna. Csak éppen nem tudott enni. Csak éppen egyetlen falat nem ment már le a torkán. Hetek óta. Több mint egy hónapon át éhezett, mert nem tudott enni. Még az úri szent vacsorának azt a parányi kis darab falatka kenyerét sem tudta már lenyelni. Éhen halt. Így van a lelki értelemben is. Van lelki éhen halás. A kárhozat nem más, testvéreim, mint egy állandó lelki étvágytalanságot követő lelki éhenhalás. Ezzel szemben halljuk a mi Urunknak a drága biztatását. Boldogok, akik éhezik és szomjú hozzá az igazság. És ezt a szót, hogy igazság, szeretném most előttetek nagy-nagy iátó, nagy csupa nagybetűvel idehozni. Hogy igazságos. Lukács evangéliumát, ha paralel helyet megkeresitek a Bibliába, Lukács evangéliumába úgy találjátok, hogy ott csak egyszerűen az éhezésről van szó, és az éhség. Boldogok, akik éheznek. Így mondja Lukács. Itt egész más. Nem paralel helye az ennek az ígének valójában. Mert itt egészen másról és sokkal többről van szó, testvéreim. Azokról az emberekről van itt szó, akik úgy vágynak az igazság után, mint az éhező és a szomjúhozó ember az étel és az ital után. És itt jutunk el igénynek a leglényegéhez, tudnélik, az igazsághoz. Miféle igazságra gondolt az Úr Jézus Krisztus, amely utáni oldhatatlan vágy boldoggá és megelégedetté tudja tenni az ember. Az Úr Jézus kihallgatásakor Pilátus is feltette a kérdést Jézusnak, és azóta is ott van az emberiségnek az egére fölfestve ez a hatalmas nagy kérdés, amire roppant nehéz, és amire szinte nem is tudott és nem is fog tudni válaszolni az Isten nélkül élő ember. Micsoda az igazság? Pilátus mondta. Micsoda az igazság? Azóta százan, ezren és millióan kérdik újra meg újra, hogy mondja meg nekem valaki, hogy mi az igazság? Mit harcolnak emberek? Milliók és milliók véreznek el a csatatereken a maguk igazáért. Ezekben a napokban is véres harcok folynak ott keleten. Népeknek a milliói állnak szembe egymással, mert meg akarják védeni a maguk igazát. Amikor háborút törnek ki, akkor mindig valamilyen fajta igazságot tűznek a lobogóra, amiért érdemes harcolni és érdemes meghalni. Micsoda az igazság? Ez a pilátusi kérdés elgondolkoztatja az ember. És tényleg én magam is nagyon sokat gondolkodtam rajta. Valóban mi is az igazság? Valami csak aszerint igaz, hogy mihez viszonyítjuk. Ez a legjobb definíció, amit én találtam. Csak aszerint igaz, hogy mihez viszonyítjuk. Például. Hát a lopás bűn, ha a 10 parancsolathoz viszonyultak, mert az áll, hogy ne lopj. De hogyha a spártaiak törvényét valaki föllapozza, ennek a katona államnak a törvényét, hogy ezt találja. Nem a lopás a bűn, hanem az ügyetlenség. Nem azért büntették meg a bűn elkövetőjét, mert lopott, hanem mert rajta kapott. Ügyetlen volt. És ez a morál, ez az etikai felfogás ma is dívi. Ma is meg lehet találni. Nagyon sokan vannak ebben a világban ma is, akik nem a bűnt tartják bűnnek, hanem az ügyetlenséget, amely miatt leleplezik. A börtönöknek a notórius lakóit megkérdezed, akkor nem amiatt van lelkiismeret furdalása, hogy elindult egy sötét éjszaka, hogy rátörje az ajtót egy szerencsétlen idős öregasszonyra és kirabolja, hanem amiatt van lelki furdalása, hogy azt olyan ügyetlenül szervezte meg, hogy elfogták rajta. Mi az igazság? Talán semmit sem csúfolt meg még úgy az ember, mint ezt a szót, hogy igazság. Nincs undorítóbb, testvéreim, nincs felháborítóbb, nincs nagyobb igazságtalanság, mint a győztesek, mint a hatalmasok, mint az erősebbek igazság. A legyőzöttekkel, a gyengékkel, a leigázottakkal szemben. Egy ezópuszi mese jut eszembe, nyilván sokan ismeritek, vagy talán mindnyájan, amelyik arról beszél, hogy egy hegyi pataknál egy farkas és egy bárány igyekszik a szomjúságát kielégíteni. A farkas, amikor megpillantja a bárányt, rögtön átfut az agyán a gondolat, hogy milyen jó falat lesz. És valamilyen okot keres a támadásra. És azzal vádolja ezt a szerencsétlen kis báránykát, hogy összezavarod számomra az a vize. Szegény kis bárány hiába védekezik, és hiába mondja, hogy te állsz feljebb, én lejjebb, és a patak így jön. A patak vizét én itt alulról nem zavarhatom össze a te számodra. Te vagy feljebb. Azért a bárány csak felfalja a patak. Ez a világ igazsága, az erősebbek igazsága. A hatalmasabbak igazsága, a győzteseknek az igazsága. A győztes diktálja a törvényt, a győztes mondja meg, hogy mi az igaz és mi nem az. És ez a törvény addig tart, ameddig a győztesnek a hatalma. Mennyire érezi és érezte mindenkor ez a mi szegény magyar népünk is. az életnek ezt a kegyetlen, irgalmatlan törvényét. Mennyire érezzük és mennyire tudjuk, hogy milyen szörnyű igazságtalanság történt a történelem során ezzel, ami drága, sokat szenvedett népünkkel. De kicsoda hallgat rá? Kinek panaszoljuk el? Kinek sírjuk el, hogy a határainkon túl drága testvéreinknek milyen kegyetlen és irgalmatlan sorsuk? Ki hallgat az ő igazságuk? Kinek mondjuk el, hogy mi az igazság? Ezért voltak a történelem során rabszolgatartók és rabszolgák. Emberek, egyforma emberek, Istennek egyforma teremtményei. Mégis az egyik uralkodott a másik felett, ha akart, az életét is kiolthatta, és senki előtt nem fel. Ezért voltak királyok, uralkodók, és ezért voltak alattvalók. Ezért voltak mindig hatalmasok, és ezért voltak mindig kiszolgáltatottak. De hadd kérdezzem meg tőled, hogy ott az üzembe, a gyárba, a vállalatnál, ahol dolgozol, vajon neked lesz-e igazad egy vitás ügyben, vagy a vállalat igazgatójának? Ha perbe szállsz vele, hát hol az igazság? Hol keresed, hol találod meg? Ebben a mai világban is. Ezért volt a történelem során, hogy a győztesek mindig átírták a térképeket, és mindig felosztották maguk között a legyőzötteknek az országát, a gazdagságát, a vagyonát, vagy a népét is, ha úgy találták jönni. Hol van itt az igazság? A győztest még az ígérete, az adott szava sem kötelezi át. Ki vonja felelősség? Azt, akinek a kezében van a hatalom és a fegyver. Történelmi rendszerek váltották és váltják fel egymást, és mindenik kinyilatkoztatja a maga igazságát. És aki ezt az igazságot nem fogadja el, az szembe kerül a fegyverek. Szembe kerül a hatalommal, szembe kerül az éppen érvényes törvényekkel. Mást mondanak igaznak keleten, mást mondanak igaznak nyugaton, mást mondanak igaznak a hitetlenek, mást mondanak igaznak a hívő. Hol az igazság? Így mondja az igény, boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítek. Hol találod ezt a boldog embert, és hol találod ezt az igazságot? Van-e egyáltalán az igazságnak egy olyan normája, amely abszolút, és amely megtámadhatatlan ezen a földön? Erre a kérdésre maga az Úr Jézus Krisztus felelt meg Pilátusnak. Én azért születtem és jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. És egyszer ő maga mondta, én vagyok az igazság. Én vagyok az Úr. Igazság és az élet. Jézus Krisztus tehát egy normát állított elé. Ránéz a hívő ember. Ránéz az istenfélő ember, és benne az ő életében, az ő tanításában keresi és találja meg mindig és mindenben az igazságot. Hiszen két világ csatázik ebben a földi életben. Az igazság világa, meg a hazugság világa. Ezt nem kell különösebb képpen bizonygatni. Az igazság és a hazugság csatáznak. és ez a csata itt a földön nem is fog véget érni soha, amíg ember él a föld. Itt még el lehet torzítani az igazságot, de az Isten színe előtt már nem. Számunkra hívő emberek számára az igazság normája az Úr Jézus Krisztus. Egyetlen igaz ember jár, él ezen a földön, úgy hívták, hogy Názáreti Jézus Krisztus. Egyetlen igaz ember. Minden, aki az igazságból való, mondotta az Úr Jézus Krisztus, hallgat az én szómra. És ez egy nagyon finom minősítés Jézus Krisztusnak az ajkáról. Nem is kell arról beszélni, hogy kik a keresztjének, kik a hívők, kik a hitetlenek. Milyen finoman disztingvál itt Jézus, akkor, mikor azt mondja, hogy mind az, aki az igazságból való, az hallgat az én szómra. És ezzel el is van döntve, ezzel szét is van választva a világ. Ezzel választ is kaptunk arra, hogy üdvösség és kárhozat, hit és hitetlenség, hívő és hitetlen világrend. Egyszerűen ennyi az egész. Mindaz, aki az igazságból való, az hallgat az én szómra. És itt és most, te magad döntsd el, hogy hova tartozol. Hallgatsz-e az ő szavára, meghallod-e a Jézus Krisztus szavát, vagy nem? Hiszel-e annak, amit ő mond, vagy nem? Te döntöd el. Sohasem fogod és sohasem szabad vádolnod, mert nem lehet vádolnod az Isten, ha egyszer elkárhozol. Sem te, sem más, sem azok, akik kívül vannak. Sem azok, akik átkot mondanak rá, sem azok, akik kicsúfolják, sem azok, akik gúny és csúfolódás céktáblájává teszik az ő drága és szent nevét. Ennyi az egész. Mind azok, akik az igazságból való hallgatnak rám, és jönnek utánam, és hisznek nekem, hisznek a keresztnek, hisznek a feltámadásnak, hisznek az üdvösségnek, hisznek az ítéletnek, az örök életnek az ígéreteiben. Mindaz, aki az igazságból való, melyik táborhoz tartozol? Hova valónak érzed magad? Ez a nagy kérdés, testvér. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mondotta az Úr Jézus Krisztus. És itt értjük meg, amikor Jézus Krisztus így beszél, bizony az én testem étel és az én vérem ital. Ezért a maga idejébe, illetve a kereszténység első századába egyszerűen emberevéssel vádolták a keresztényeket, mondván, hogy embervért isznak és emberhúst esznek, hiszen ilyen tanításuk volt az ő vezetőjüktől, hogy bizony az én testem étel és az én vérem ital. Pedig Jézus Krisztus visszautal, a Szentírás így egységes, így függ össze, így egészíti ki az egyik jézusi mondás a másikat, így szabad és így kell látnunk Jézusnak a tanítását. Milyen csodálatos egész ez így együtt. Akik éhezik és szomjúhozzák az én testemet és az én véremet, és ebbe képletes átvitt értelemben az az igazság van, az a nagyszerű ígéret van, hogy azok az emberek, a boldogok, akik az én megtöretett testem és kihulló véremnek az drága gyümölcseit élvezni akarják, és ez nem más, mint a bűnbocsánat és az örök élet. És nincs boldogabb ember ezen a földön, drága testvéreim, mint aki magáénak mondhatja és érezheti már e földi életben azt, hogy bűnei megbocsáttattak. És amikor eljön a számára az utolsó pillanat, akkor tudja, hogy most kezdődik a csodálatos és örökké tartó boldogság az én mennyei atyámnál, a ma hajlékok egyikében, amelyet elkészített az én számomra. Ez az igazság. Hiszed ezt? Boldogok, akik éhezik és szomjú hozzá az igazság. Mert ők megelégítetnek. És Jézus Krisztus ilyet is mondott. Megint csak, hogy összefügg az ige. Hogy aki ebből eszik és iszik, az nem éhezik és nem szomjúhozik meg soha, vagyis megelégítetik. Boldogok vagytok, hogy ettetek, mikor megelégíti az 5000-et, az mondja, boldog vagytok. De az a boldog, aki eszik a ma lelki kenyérből, amely után nem éhezik és nem szomjúkozik meg soha, mert megelégítetett életet ígér. Azt jelenti ezt, testvéreim, hogy a Jézus Krisztus által számunkra fölkínált kegyelemből egy életen át lehet, egy egész földi életen át lehet élni. Ez a manna sohasem fogy el, a kegyelemnek a mannája. Ebből minden nap lehet erőt meríteni. Ebből minden nap fel lehet üdülni, mint a fáradt vándor az üdítő forrásból. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Hadd kérdezzem meg, testvér, hogy megelégedett és megelégített ember vagy én te. Ha eddig volt a szívedben, ha eddig volt az életedben elégedetlenség, panaszolkodás, zúgolódás, akkor jó, ha ma a szíved legmélyéig engeded eljutni az Istennek, Jézus Krisztus által kimondott drága üzenetét, amelyik éppen hozzá szól, amelyik megoldja a te boldogtalan életednek a problémáját. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák azt az igazságot, amelyik a Krisztusban jelent meg, mert őt megelégítették. Amen.
Csendesedjünk el és imádkozzunk. Drága szerető mennyei édesatyánk, dicsőség legyen neked. Mennyei atyánk, te azt mondtad, arra tanítasz bennünket, hogy emlékezzünk meg előjáróinkról. Ennek a parancsnak engedtünk a mai Isten tiszteletem, és szeretnénk mindenért hálát adni, Urunk. Mindenek előtt azért, mert azt tapasztaljuk, hogy szereted az erzsébeti nyájadat. Köszönjük, Urunk, hogy szereted gyülekezetünket, hiszen mindig olyan vezetőt adtál és adsz számunkra, akinek a szíve Jézusért ég. Így szeretnénk neked megköszönni, hálát adni néhai Takaró Károly életéért. Köszönjük, hogy élete egy pontján megállítottad őt és kedves feleségét, és elhívtad őket a szolgálatba. Köszönjük, hogy használtad őket, és hirdetted rajtuk keresztül szent ígédet. Urunk, leborulunk nagyságod előtt. Köszönjük a te életet megújító ígédet, amely ma is szólt. Olyan csodálatos az, Urunk, hogy nem számít, hogy 40 vagy 2000 éve hangzott el, ha szent lelked ihlette, az ma is megáll. Így köszönjük most azt, hogy most is volt szabad, tanácsod, útmutatásod számunkra. Megvalljuk neked, hogyha nem szólna az ige, csak a sötétben tapogatóznánk, nem értve a világ dolgait, lelki értelemben egészen vakon. Azonban a te igéd világosság, és mint lámpás segít bennünket, hogy ne tévedjünk el. Köszönjük neked ezt a mai Isten tiszteletet, atyánk. Légy mindenért áldott. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Jézus Krisztus mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Amen. Foglaljunk helyet, és énekeljük záró énekünket, mely a 625. számú dicséretünk lesz. A 625. számú dicséretet fogjuk végigénekelni mind a három versével. Az első vers így kezdődik. Kik a Krisztusban hunytak el, mind boldogok.